És hogy miért fontos ez a beszélgetés? Hát mert támadnak a csigák. Hallgatói nyomásra került be ez a téma a műsor folyamba, ugyanis többen írták segítséget kérve, hogy mi a túrót csináljanak ezekkel a narancssárgás színű mesztelen csigákkal, amelyek mindent elborítanak időnként a hobbi kertünkben, meg a balkonkertünkben, meg a parkokban és egy csomó helyen. No, hát egy szakemberhez fordulunk, Túróczi Ágneshez, ő malakológus, az azért a csigákhoz, az agrártudományi, majd megkérdezheted tőle mindjárt.
Csigász?
Igen, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos segéd munkatársa ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A aluliskolázott kollega kedvér, legyen kedves elmagyarázni, hogy mit csinál egy malakológus.
Hát a malakológus az a csigakutatással foglalkozik, hát tulajdonképpen új fajokat írnak le, amivel ugye én szorosabban foglalkozom, azok a mesztelen csigák csoportja. Felmérjük Magyarországon a mesztelen csiga fajokat, és ha esetleg van olyan új faj, amelyet még nem jeleztek Magyarország területéről, akkor azt mi megtesszük.
Hát egy biztos, hogy nem hip-hop jelennek meg új fajok, főleg a csigákból, amelyek ugye lassú állatok, élszelődhetnek.
A mesztelen csigák tájegységenkénti elnevezése az részét képezi a munkásságának? Csak azért kérdezem, mert pont a mesztelen csiga zalaiként engem azzal mosolyogtak meg sokan, hogy senki, de senki. Én sem egyébként a helyiektől tanultam, de senki sem ismerte az ország egyéb részein, hogy hogyan hívják a mesztelen csigát Zalában.
Nekem a kágyillóra van egy tippem.
Igen, azaz. Jó.
Eltaláltam, szuper, akkor...
Szerintem ezt még az András sem tudta itt velem szemben.
Ezt én sem tudtam, tényleg. No, és akkor innentől komoly a téma. Gyermekkoromban a mesztelen csiga az ilyen kicsit ritkább volt, ezek a pöttyös, szürke színű csigák, hogyha találtunk egyet-egyet, akkor óriási nagy tömörülés jött, vagy vízóraaknákban, meg ilyen nyírkos, hűvös helyeken. Most meg gyakorlatilag jártunkban, keltünkben találkozunk ilyen-olyan mesztelen csigával. Ez csak az én hamis és szubjektív érzetem, vagy tényleg feljövőben van a mesztelen csiga populáció Magyarországon?
Hát igen, ez nyilvánvalóan változik a klimatikus viszonyoknak megfelelően. Most azért jobban érzékelik az emberek a mesztelen csigák jelenlétét, hiszen ugye nagyon enyhe volt a tél, illetve elég csapadékos időszakon vagyunk túl. Ez kedvez a mesztelen csigáknak, és hát vannak olyan évek, amikor kevésbé észrevehetőek a populációik. Ez most sajnálatos módon egy olyan év, amikor hát rengeteg visszajelzést kapunk, hogy gyakorlatilag elárasztották a kerteket az egész ország területéről, de főként a dunántúli területekről, és hát folyamatos harcot vívnak az emberek velük.
Megtudhatunk valamit a tevékenységükről? Ők mit csinálnak, hogyan élnek?
Meg mi a különbség? Igen. Mesztelen csiga és mesztelen csiga között, mert amikor gondolom az őshonos fajokkal nincs ennyi probléma, mint az invazívakkal, de kezdjük először, igen, hogy hogy élnek ezek a csigák, mit tesznek, hol rejtőznek ezek, igen, évközben, tehát mit lehet tudni?
Kágyilló életmód rejtelmeibe.
Kágyilló életmód, igen. Hát igen, érdemes tisztázni először, hogy ugye melyik mesztelen csiga fajról beszélünk. Magyarországon körülbelül 33 mesztelen csiga faj él. Ez a szám ugye folyamatosan változik, hiszen fedezünk fel az ország faunájára nézve új fajokat. Eddig egyébként a 6 év során szám szerint 9-et, ami azért elég meglepően magas szám. És hát ugye, ami a legnagyobb problémát okozza Magyarországon, az a spanyol mesztelen csiga, ez az a narancssárga, barna mesztelen csiga faj, amivel ugye a legtöbben is találkozunk. 5-10 faj egyébként Magyarországon, amely potenciális vagy aktuális kártevő. Ezen belül is a spanyol mesztelen csiga okozza a legnagyobb problémát, ami már 20 éve is a 100 legveszélyesebb inváziós kártevők között szerepelt Európában. Ugye a nevével ellentétben nem Spanyolországból származik, hanem Franciaország délnyugati területeiről valószínűleg, és folyamatosan terjeszkedik ugye északon skandináv területek, valamint Európa keleti részei felé. Magyarországon 1986-ban jelezték először a fajt, és gyakorlatilag azóta meghódította az országot. Ezek a mesztencsigák úgy általában véve éjszakai életmódúak, többségük növényi táplálkozást folytat, azok meg a fajok meg, amelyek nem okoznak károkat, ugye mondjuk úgy nagyjából a kétharmada a magyar fajoknak, nem is nagyon találkozunk velük, hiszen erdőségekben élnek, szeretik a nedves, nyírkos helyeket, búvóhelyeket, kövek alatt, farönkök alatt. Azok a fajok, amelyek ugye károkat okozhatnak, azok már ugye jobban szem előtt vannak, az emberek jobban észreveszik őket. Miért lehet olyan sikeres a spanyol mesztelencsiga mondjuk a többi fajjal szemben? Egyrészt ugye nagy méretű, vastagbőrű, sűrű nyálkájú faj jobban védi ugye a kiszáradástól, azonban ez önmagában nem egy életbiztosítás, hiszen számos más nagyméretű faj is rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Ami viszont kiemeli a spanyol mesztelencsigát a többi mesztelencsiga sorából, az az, hogy rendkívül gyorsan szaporodik. Tehát nagyon gyors a szaporodási rátája, egyéves életciklusúak, ősszel kikelnek a tojásokból a fiatal példányok, amelyek áttelelnek. Ugye, hogyha enyhe a tél, ami most bekövetkezett nálunk is, az nagyon kedvező az áttelelő példányoknak. Tavasszal táplálkoznak, megnőnek, és június végével elkezdenek szaporodni. Na most ugye időszakonként függ, hogy mennyire kedvező nekik ez a csapadékos nyár, ez gyakorlatilag azt idézi elő, hogy júniustól decemberig folyamatosan képesek szaporodni. Tojásokat raknak egy alkalommal 20-50 darabot, és egy egyed a teljes életciklusa során akár 200-400 tojást is rakhat. Tehát ez az, ami ugye rendkívül felpörgeti az ő szaporodásukat.
Hogyan okoz kárt? Mit csinál, aki nem tudná? Annak ezt is világítsuk meg.
Gyakorlatilag nem válogat a spanyol mesztelencsiga. Ez a másik, ami ugye nagyon sikeressé teszi ezt a fajt. Mindenféle kertben előforduló, ha teljesen normális veteményes kerti növényeket elpusztít, kezdve ugye a földi eper, a borsó, a tökfélék, a dísznövények, mint az árnyilium, de akár olyan szőrös vagy nagyon erős illóanyagokkal rendelkező leveleket is megeszik, mint amilyen a bársonyvirág levele. Tehát gyakorlatilag képes hatalmas pusztítást végezni, és nem igazán válogat abba, hogy mit eszik meg.
Na, és akkor ilyenkor jön az a kérdés, hogy hogyan védekezhetünk ellene. Már ömlenek az üzenőfalunkra a házi praktikák, a hamutól a sörig, a sózzuk le.
Így van, így van.
Nem
így
tudom
van,
én micsoda.
Így van, így van.
De hát ezek kiskertben működhető dolgok, de hát egy nagy kertészet hogyan? Akkor vegyük ezt ketté. Ha kicsibe védekezünk, akkor hogyan szedjük össze?
Igen, tehát, hogy rengeteg védekezési módszer van, előre bocsátom, hogy ezt akármelyiket is alkalmazzuk, ez egy folyamatos harc lesz. Ugye tekintve azt, hogy kedvező időszakokban ők folyamatosan szaporodnak, jönnek elő. Ugye érdemes csoportosítani ezeket a védekezési módszereket. Az első, ami ugye itt említésre is került, a fizikai védekezés. Az ember összeszedi őket, és valamilyen fizikai módszerrel, kertészerszámmal, kapával, akármivel elpusztítja. Sokat egyszerre össze lehet gyűjteni például dinnyecsapdával. Tehát, hogyha az ember kivál egy nagy méretű görögdinnyét és a helyet kihelyezi, akkor ugye nagyon szeretik, belemásznak, és akkor egyszerre sokat el lehet pusztítani, de ugyanígy a főtt kukorica csutkájára is oda mennek, és táplálkoznak benne. Legjobb egyébként felforralni őket, 100 fokos vízbe dobva azonnal elpusztulnak, ez okozza egyébként a legkevesebb szenvedést az állatoknak. Ugye ez a másik többféle... Igen.
Írja a hallgató, hogy sört tesz ki tányérba, ő se hitte, hogy működik, és oda vonzza ezeket
a
csigák.
Az sör az mitől működik, amit dülöngélni kezd tőle a csiga, vagy hogy...
Nem, hanem vannak benne olyan illóanyagok, amelyeket ő érzékel, és egyszerűen oda vonzzák ezek az illóanyagok, belemásznak ugye a sörbe, és ugye az 5 fokos alkohol pedig egyszerűen elpusztítja őket. Uh-huh. De hát ez is ugye olyan hátránya van, hogy egyrészt ugye a szomszédból is oda vonzza, tehát akinek nincs elég mesztelencsigája, az akar, nyugodtan ezt a módszert alkalmazhatja. Másrészt viszont ugye folyamatos pótlásra szorul a sör, folyamatosan üríteni kell, tehát ez is egy ilyen állandó szélmalomharcnak tűnik. Ugyanezen az elven működik egyébként a tejsavós csapda is. Tehát a tejsavóban is vannak olyan illóanyagok, amelyeket megéreznek a meszteren csigák, és oda vonza őket. Ugye, ami még említésre került, ezek a hamu, méz, por, só, ez mind a higroszkópos módszer alapján működnek, tehát vízelvonó hatású anyagok. Ugye az az elve annak, hogy a meszteren csigáknak gyakorlatilag 80-90% víz, és ugye könnyen kiszáradhatnak. Ezek az anyagok pontosan ezt csinálják velük, kiszárítják őket, elég sok szenvedést és hosszú agóniát okozva nekik, és hát ugye vannak olyanok közöttük, például a só, amit azért annyira nem ajánlanék, hiszen a talajt is tönkre teszi. Ami még
azt írja a hallgató, hogy futrinkákat kell rájuk uszítani, mert hogy a futrinka a fő ellensége, de ez igaz, illetve hogyan, honnan szerzek futrinkát?
Igen, vannak különféle biológiai védekezési módszerek. Bizonyos, így van, futóbogárfajok, mint a putrinkák is hasznosak lehetnek ellenük, tehát erre vannak kutatások, ez tényleg valóban működik. Hát, hogy honnan szerez az ember futrinkát? Érdemes olyan kertet kialakítani, ami támogatja azoknak a fajoknak a jelenlétét, amelyek természetes ellenségei a meztelen csigáknak. Tehát mondjuk a 2 centire nyírott fű, az egységesen, az nem biztos, hogy ugye alkalmas élőhely mondjuk akár a bogárfajoknak, vagy akár egyéb állatoknak. Például a sünök, a lábatlanyik. Van egy pár ilyen faj, amely pusztítja a meztelen csigákat.
A spanyolt is? Helyük. Mert hogy az a kérdés, hogy van-e az invazív fajoknál nagyon sokszor az a sikertitka, hogy nincs természetes ellenségük. Akkor ezek szerint a spanyol meztelen csigának, ami ilyen narancssárgás színezetű, annak van akkor természetes ellenség.
Van, igen, tehát nem gondolom, hogy ezek az állatfajok azért nagyon válogatnának, hogy melyik fajt pusztítják el. Nyilvánvaló, hogy nem túl sok természetes ellensége van, tehát ezért is sikeresek így van, tehát hogy ez azért az inváziós fajokra jellemző szokott lenni. Azonban, hogyha kialakítunk olyan kertrészeket, ahol ezek a fajok sikeresen meg tudnak telepedni, azzal csökkenthető, mondjuk így, a károkozása a spanyol meztelen csigának.
Mit gondol arról a megoldásról, hogy kell venni ezt a kínai futókacsát, ami szenvedélyesen szereti a meztelen csigákat? Ez is a biológiai védekezés egy formájaként van leírva nagyon sok portálon.
Így van. Csináltunk mi egy felmérést egyébként 2020-ban, pontosan ezzel kapcsolatban, hogy mekkora károkat okoz az embereknek a spanyol meztelen csiga, és hogyan védekeznek ellene, és ott egyébként az 5. leggyakoribb módszer volt az a indiai futókacsa alkalmazása. Nyilvánvaló, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának, hiszen ugye energia, befektetést, pénzt, helyet igényel, infrastruktúrát, viszont az, aki alkalmazta ezt a módszert, az arról számolt be, hogy gyakorlatilag a megoldotta. Aha. A spanyol meztelen csiga problémát, mert ugye maga az indiai futókacsa is folyamatosan táplálkozik, tehát folyamatosan pusztítja az utánpótlást a spanyol meztelen csiga populációkban, és egyébként aki kiengedte a kertjébe, arról számolt be, hogy nem okozott akkora kárt a kacsa, tehát nem ő fogja lelegelni az összes salátát szemben mondjuk a spanyol meztelen csigával, tehát nagyon bevált módszerként emlegették azok az emberek, akik ezt tudták alkalmazni.
Na most beszéltünk fizikai, biológiai védekezés, ez kiskertekben megvalósítható, de nagyobb kertészetekben, ahol azért valljuk be, nagyobb kár tud okozni egy ilyen csiga invázió, mint mondjuk a mi kis néhány négyzetméteres hobbi kertünkbe. Ott mit lehet csinálni? Mert hogy kertészeti üzletekben lehet kapni mindenféle ilyen granulátumot, amire az van ráírva, hogy csiga ellen tökéletes, és hát azért igen, vegyesek a tapasztalatok ezekkel is.
Igen, a kémiai védekezési módszerek közül ugye az a metaldehid tartalmú csigaölőszer a legelterjedtebb. Ugye ez a kék színű granulátum kihelyezése, ezzel az a probléma, hogy hát egyrészt ez is folyamatosan pótolni kell, drága, stb., de nem szelektív módszer, tehát gyakorlatilag összeszedhetik más, akár védett csigafajok vagy madarak. Ráadásul, hogyha már itt a kiskertekről beszéltünk, akinek kutyája vagy kisgyereke van, az amúgy sem nagyon mertek kitenni a kertbe, és ráadásul még szigorították is ennek az elérhetőségét, ugye pont emiatt, a méreg miatt, hogy 2021 óta csak növényvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberek vásárolhatják. Ugye a másik az a vasfoszfát, amilyen vegyi védekező anyag, ez is egy ez is jó, nagy hatékonysággal, az a tapasztalat, hogy nagy hatékonysággal pusztítja a meszen csigákat, és ez egyébként megfelelően környezetbarát módszer is, hiszen a talajban is természetes módon előfordul. Na most, hát nagyobb ültetvények esetében nagyon nehéz mit mondani. Ugye, igen, én is hallottam már, hogy hatalmas területeket képes gyakorlatilag talajra legelni. Vannak még olyan módszerek, vizsgálják, és pozitív tapasztalatokról számoltak be, hogy ez is egy biológiai védekezési módszer egyébként, és talán nagyobb területeken is alkalmazható, hogy bizonyos növények ültetésével védelmi sávokat alakíthatunk ki a védeni kívánt területek köré. Ugye, ezek a különböző növények vagy taszítják ugye a mesztelen csigákat, ami ugye egyértelmű, hogyha körbeültetjük a védeni kívánt területet, akkor egyszerűen nem mennek oda. Ilyenek lehetnek például a köményben lévő alkaloidok, amelyek taszítják a spanyol mesztelen csigákat, illetve abban is van logika, hogy ha azzal ültetjük körbe, ami éppen hogy vonza őket, hiszen, hogyha ezeket fogják enni, akkor nem azt a területet károsítják, amelyet mi védeni szeretnénk. És hát ugye az a másik tapasztalat még, hogy a fiatal példányokat jobban pusztítja, mármint a fiatal hajtásokat jobban pusztítja, mesztelen csiga, ugye, hát nyilván neki is ugye könnyebb a fiatalabb hajtásokat elrágni, ezért szoktak még ilyen módszereket ajánlani, hogy amennyiben lehet palántázzunk ahelyett, hogy ugye a magról kiültetjük a növényeket, minél tovább neveljük védett helyen, és megvárjuk, míg megerősödnek a fiatal hajtások, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy egy erősebb növényt már kevesebb kárt okoz. Ugye, hogyha belerág egy nagyon fiatal hajtásba, akkor nagyon könnyen elpusztíthatja az egész növényt. Védelmi hálókat lehet alkalmazni esetleg, de hát nyilván nagyobb területen ez sem annyira hatékony, hogy letakarjuk addig, amíg megerősödik a növény valamilyen szúnyogháló-szerű védelmi hálóval.
Igen, hát akkor nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, azért most több módszert is felvillantottunk, kinek vérmérséklete és tehetsége szerint alkalmazandó, de egy biztos, hogy mostanában a csiga invázióval, ha csak nem kapunk egy hosszantartó, súlyos, fagyos teret, akkor ennek a lassulására nem lehet számítani, ha jól veszem ki szavaiból.
Így van, azt segíteni a legtöbbet.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és a szakértelmet, további szép napot kívánunk.
Én is köszönöm szépen, viszont
hallásra. Minden jót, viszont hallásra. Túróci Ágnes malakológussal beszélgettünk, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Tábadnak a csigák, hogyan lehet megállítani az inváziót, ez volt a téma.